kicsit furcsa is ez a helyzet. Én sokat tudok rólad, meg sok mindent nem is. Menjünk vissza egy kicsit az elejére, te építészként kezdtél, és tudom, hogy ezt sokszor megkérdezték meg, de ezt én sem tudom, hogy igazából a te családi vonaladból az újságírás vagy az írás következett volna. Tehát olyan, mintha az építészet tűnne egy ilyen mellékvágánynak.
Az volt egyébként mellékvágány, egyébként köszöntöm a Mélius Rádió hallgatóit. Azért szerintem, tudod, mert abban a világban nagyon sok ilyen sors volt. Amikor megszűntek a társadalmi, meg családi folyamatosságok, akkor nem csoda, hogy az ember nem találta az utat.
Te, ha én jól emlékszem, akkor kifejezetten egy lázadó kamasz voltál, sok fejtörést okoztál a szüleidnek, és amikor mi megismerkedtünk 1989 tájékán, hát akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy hát feszegetted nagyon a határokat. Én emlékszem, hogy volt, hogy nem is kaptál fizetést, mert elvitt a büntetés. Miből fakadt belőled ez a lázadás, és hol van most?
Nehéz kérdés. De abból fakadt egyébként, amit az előző kérdésre is válaszoltam, hogy úgy éreztem, hogy nincsenek lehetőségek, hogy nem áll jövő az ember előtt, hogy nem látja be, hogy hova juthat, hogy nem talál támaszt, hogy mibe kapaszkodhat, hogy mihez fogjon, hogy mit csináljon, hogy lesz neki párja, társa, gyerekei, családja. És abban a helyzetben azok ellen, akik ezt intézményesen, mint hatalom képviselték, azok ellen lázadtam. És ez már egy második lázadási ciklus volt, mert nyilván az első a kamaszkorom idején történt, amikor az ember még a család, meg a környezet, meg a polgárpukkasztó módon ugye egyfajta világ ellen lázad, de ez már annál mélyebb volt. Ez egy világnézeti lázadás volt már, és ma is megvan. Ma is megvan, és ma is tiltakozom mindaz ellen, ami a magyarságra, a nemzetre, a társadalomra káros. És akkor is, hogyha ez hatalom és politika színében tűnik föl, akkor is tiltakozom ellene.
A hírműsorok, meg a híradózás, az hogyan jött az életedben? Mert annak idején, amikor elkezdted a pályát, akkor hát te is mindenben kipróbáltad magad. Sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy ugye a híradózás egyfajta szárazabb világ, és neked kifejezetten olyan írásaid voltak, hogy a kereskedelmi jellegű műsoroknak a vezetése, vagy riporterként is sokat dolgoztál.
Egyfelől, amikor mi elkezdtünk itt a debreceni stúdióban dolgozni, ugye a Magyar Rádióban veled és másokkal, akkor, mint egy kis szerkesztőség, nagyon sok mindent csináltunk, és sok mindenhez azt hittük, hogy értünk, és holott persze akkor se értettünk. És voltunk bizonyos dolgokban jobbak vagy gyengébek. Ez így van, ilyen helyeken el kell lapátolni mindenféle anyagot, és mi elvégeztük a munkát. De amikor egy nagy iparba bekerülsz, és ott egy nagy szervezet különböző professzionális feladatkörökre egy-egy embert kiválaszt, és egészen más csinál egy híradós műsorvezető, mint mondjuk egy háttérműsor vezetője, és még a szerkesztőkről nem is beszélve, akkor kialakulnak a szerepek, és valahova bekerülsz, és akkor egyre szűkebbek a keretek és a skatuják. És minél nagyobb szervezetben vagy, annál inkább. Úgyhogy én a kereskedelmi televízióban, az akkori TV2-ben még csináltam interjúkat, riportokat, filmeket, mindenféle műsorokat, amiből aztán a Magyar Televízióban kevesebb lett, és ahogy a Magyar Televízió mondjuk úgy, hogy szakosodott, úgy meg még kevesebb lett, és teljesen egy skatujába zárt be ilyen értelemben.
Jó, hogy mondtad ezt a skatuja dolgot, mert most ez egy személyes dolog lesz. Te annak idején a humorodról voltál híres, és az a páfikép, amit látok, nyilván a híradóban nem lehet humorizálni, ezt én is tudom, én is híradóztam. De valahogy megkomolyodtál.
Ó, köszönöm szépen.
Nem tudom, hogy ez a kor, van-e mögött egyfajta, hát nem tudom, fájdalom, keserűség?
Cinizmus?
Az van.
Hát én mondtam.
Akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy annak idején, amikor elindultunk, és ugye mi a rendszerváltás utáni médiában kezdtünk el dolgozni, amikor még hittünk abban, hogy a tényszerű újságírás fog megvalósulni. Most hogy érzed magad a médiában? Meg egyáltalán dolgozol-e most?
dolgozom, hogy ne, és olyan területen vagyok, ami szerintem ebben a pillanatban leginkább megfelel az alkatomnak, és az, hogy Európa szakértőként a külpolitikai területre váltottam, és hogy ott tevékenykedem, az kifejezetten hasznos most nekem, és nem kell bele hát mélyednem másba, amihez meg nincsen kedvem. Úgyhogy kérdésre ez a válasz. Az pedig, hogy ez hogyan alakul, és hogy minek következménye, összefüggésben van azzal, hogy tudomásul kellett vennünk szerintem mindannyiunknak, hogy egy illúzióval kevesebb, és hogy nincsen olyan független, tényszerű, tárgyszerű újságírás, mint amiről akkor álmodtunk. És naívak voltunk, és nyilván gyerekek, és ezt be kell látni. Úgyhogy ha változott valami, akkor nem csak az én korom változott meg, bocsánat, de a tied, de ha a kor körülöttünk változott meg, és talán az jelentett nagyobb erőt, hiszen nem abba az irányba változott, mint amiben változhatott volna, mert azt nem írta elő semmi nekünk, hogy ennyire rossz legyen, és hogy ennyire ki legyünk szolgáltatva a pénznek, a pénzhatalmának, meg a politikának és a politika hatalmának. Tehát azért lehetne olyan újságírás ebben az országban, ami független és megteremti a maga közönségét csak azáltal, hogy az emberek a független, elkötelezetlen hírekre és szabad véleményekre kíváncsiak.
Hiszel ebben, hogy ennek lesz jövője, vagy hogy valamikor elindulunk ebbe az irányba?
Nem mondhatom azt, hogy nem hiszek, mert az a véget jelenteni. Úgyhogy nyilván hiszek egy jobb világban, és reménykedek abban, hogy ez meg fog változni. Aztán nagy kérdés az, hogy mitől és kitől. És abban is hiszek, hogy bizonyos mértékig még mindig tőlünk, vagy általunk is változhat. Tehát ha nem mondunk le végérvényesen arról, hogy ezen változtathatunk, akkor nagyobb eséllyel fog megváltozni.
Legnépszerűbb híradósnak választottak, ugye, 2 éve?
Igen.
Nehéz volt elengedni? Mert akkor ezek szerint ez egy tudatos döntés volt.
Persze nehéz elengedni az embernek a gyermekét, ha szabad ezt ilyen képpel mondanom, de el kell egy idő után. Tehát ez a helyzet, hogy tudomásul kell venni. Ugye én egy nagy lányt már elengedtem, tehát tudom, hogy milyen érzés, és hiába ez is egyfajta ilyen gyermeke, szóval el kell tudni engedni. Nagyon nehéz ezekre a kérdésekre így válaszolni, de kényszerűen és el kell engedni pont azért, hogy egy újabb lehetőséget teremtsen az ember. Hogyha nagyon ragaszkodik valami, ez akkor nem lesz szabad vegyértéke, és nem tud másba fogni, másba szeretni.
A te karrieredet figyelve, ha valamit nagyon tiszteltem benned, az, hogy nagyon sokszor váltottál, és mindig hiteles maradtál abban a szerepben, amiből kiléptél. Ezek szintén ilyen tudatos, megfontolt, átgondolt döntések voltak? Vagy mik motiválták ezeket a döntéseket? Most így teljesen a Debrecentől kezdve a mostanig tartó időszakra gondoltam.
Legtöbbször érzelmi és intuitív és ösztön. Hát úgy látszik, hogy van egy olyan túlélési ösztönöm, amely segít abban, hogy észrevegyem, hogy valahol már nem szabad tovább csinálni, és ezt időben megérzem, és ami addig összegyűlt, azt még ki tudom menteni onnan. És ugye jó hallani, hogyha az emberről azt mondják, hogy hiteles, magam ezt nem szoktam így értelmezni, meg felfogni, meg megfogalmazni, de úgy gondolom, hogy ha valamit úgy összegyűjtök az évek során, ami támogat egy képet, meg hogy én milyen értékeket, elveket vallok, azt közvetíti, hogy azt meg kell menteni, és tovább kell vinni, nem szabad abból leadni. Értékén kell tartani. Hát azért gyűjtöttük össze. És ezért valami ösztön megsúgja nekem, hogy az ott veszélybe kerül, ahol éppen tartunk, vagyunk, és akkor elmenekülök.
De ezek mindig új kihívások is voltak, és sokszor más jellegű kihívások is. Ez is motivál?
Igen, mert közben a környezet, meg a piac, meg a világ körülöttünk változik, és új szerepek jönnek elő. De hogyha most a jövőbe tekintünk, akkor nyilván a médiában a digitális média lesz egy újabb erős ilyen helyzet, esetleg a webalkalmazások, és hát nyilván egy közéleti politikai változás is. Tehát biztos, hogy ezek valamiképpen meg fogják határozni az én jövőbeli munkámat, lehetőségeimet, és ezért gondolom, hogy valahol ebben fogok elhelyezkedni. Most 2012-ről beszéltem például.
A hírnévvel járó negatív hatásokat, azokat hogy visel? Te férfi vagy, azért a férfiak ezeket könnyebben veszik meg, azért azt is elmondhatjuk rólad, hogy azért nem voltál a bulvár sajtóknak a főszereplői, de azért foglalkoztak veled.
Időközben már nagyon megszoktam, és észre se veszem. Olyan folyamatok zajlottak le, hogy az elején nyilván tetszett. Én is hiú ember vagyok, tehát az, hogy megállítottak, hogy autogramot kértek, hogy szerettek, hogy csüngtek rajtunk a TV2 akkor sikeres műsorvezetőin, személyiségein, az nagyon örömmel töltött el, és sportcsarnokokat töltöttünk meg, tehát igazán remek időszak volt. Aztán, amikor ebből az úgynevezett sztárság lett, akkor jöttek ennek a negatív mellékhatásai, és az már keserűbb ízt hozott a számba. De kezdtük megszokni, tehát kezdtük az életünk részének tekinteni. És aztán, amikor ez durvult, és már a támadások minősége is olyan volt, akkor pedig már az ember nem törődött vele. Amikor már az állt elő naponta, hogy elővettem az újságot, hogy megnézzem, hogy mi történt velem, és hogy onnan tájékozódok arról, hogy mi van a munkahelyemben, meg a családomban, akkor már az ember pedig egyáltalán nem veszi komolyan. Tehát örül, aztán egy kicsit olyan közömbös, vagy hát szóval természetessé válik, aztán egy kis negatívum jön bele, majd még több, és a végén már mint negatív körülményt igyekszel kizárni a világodból, meg különben megkeserít és megnyomorítja a napjaidat. Tehát én ma már ezeket nem veszem tudomásul, mintha nem is lennének.
A családod is ilyen könnyen fogadta?
Hát nem, mert ugye ők ezt nem így élik át, és sokkal inkább a negatívumait. Aztán persze ezen is lehet otthon alakítani, meg muszáj is, mert hiába együtt kell élni vele.
Most van kutyád?
Most nincs kutyám.
Mert hogy ezt kevesen tudják rólad, és én még nem is hallottam soha, hogy te nagy kutyás voltál.
Igen, és több időszakban is, meg fiatal felnőtt koromban is, meg később, és most éppen azon vagyunk, hogy a fiamnak legyen egy kutyája, mert 8,5 éves, és hogyha egy kutyusnak a 12, 3, nem tudom, 4 éves élettartamát tekinted, akkor éppen úgy betölteni a fiatal meg a kamaszkorát, és az jó egy kutya. Fegyelmezni kell, törődni vele, etetni, futni vele, hozni, vinni, egy életritmust kívánt. Tehát a kutya az nem véletlenül olyan társ, és szabályozza is az embert, ugye, hogy a kutya viselkedik, az ember is válaszol, ez egy kommunikációs helyzet, és érdekes dolga a kutya.